kedves testvérek! Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom a útmutatónknak a hétre kijelölt igényét a 8. fejezetből, a 14. vers álljon előttünk, amit fönnállva hallgassunk meg. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének a 8. fejezetének a 14. versében így szól hozzánk Isten szent igéje. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Eddig. Kedves testvérek, egy nagyon sokat mondó ige az, amit Pál apostol itt a Róma beliekhez írott levélben a testvérek elé állított, amikor azt mondja, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. És én azon gondolkodtam el, hogy de hát milyen az, hogyha valakit Isten lelke vezérel? Honnan is tudhatjuk mi meg, honnan is lehetünk biztosak abban, hogy minket az Isten lelke vezérel, és így Isten fiai vagyunk. Én azt gondolom, hogy sok gyerek az, akiről mondták már azt a őt látó gyerek, emberek, és találkoztak egy kisgyerekkel, az édesanyával, édesapával, akkor azt mondták rá, hogy ránézve, hogy hát ez a gyerek tiszta apja. Vagy ez a gyerek tiszta anyja, vagy ez mennyire hasonlít rá. Igen, vannak jegyek, amiből olyan világosan kitűnik az, hogy ki kihez tartozik. Hogy ki kire hasonlít. És nyilván ebből a hasonlóságból azért tudunk következtetni arra, hogy milyen géneket hordoz az a gyermek. Aztán, hogy mennyire kevert ez a dolog, azt tudják a szülők is. Tudjuk azt, hogy hiába az egyik tulajdonság az, talán tőlünk örökölődött, vagy talán a mi génünket hordozza, de nyilvánvalóan bizonyos más dolgokat pedig egy másik génből adódóan talán a férjünk, feleségünk, vagy talán még a szüleink, vagy talán a nagyszüleinktől örökölhette. Tehát nem olyan tiszta a kép, de Isten igéje arról beszél, hogy azok, akik Isten fiai, azok Istenhez hasonlóak. Az ő lelke vezérli őket. Vagyis egyre inkább, vagy egyre tökéletesebben hasonlítanak ahhoz a képhez, amit Istenről megismerhetünk a Biblia alapján. Tehát milyen az, akit Isten lelke vezérel? Ugye a héten már az Allianz Ima hét keretében olvastuk az előbb felolvasott igeszakaszt, a tékozló fiúnak a történetét, és hát nagyon sokszor előkerül ez az ige, el is mondták ezen a héten, hogy nagyon nehéz erről beszélni, mert olyan sokféle módon hallhattunk már erről a történetről. Én most valóban szeretnék erről a történetről, vagy erről a példázatról beszélni, és az alapján, vagy az lenne a gondolatunk, hogy tulajdonképpen hogyan is vezet bennünket Isten lelke. Miből láthatjuk meg, hogy mi Istenhez tartozunk? Ahhoz, hogy meglássuk ezt, és a történetet tudjuk a magunk számára jól feldolgozni, ahhoz először is tudnunk kell azt, hogy Jézus miért is mondta el ezt a történetet. Azért, mert azt olvassuk az igében itt a fejezet elején, hogy jönnek Jézushoz mindenféle emberek, vámszedők, bűnösök, mindenféle olyan ember, akit a vallásos nép nagyon nehezen tud elfogadni. És akikről sokszor úgy gondolják, hogy hát ez nem méltó arra, hogy, hogy egyáltalán vele beszéljünk is. És tudjuk nagyon jól, hogy a Jézus korában is nagyon sok vallásos ember nem is érintkezett azokkal az emberekkel, akikről kiderült, hogy valamilyen módon nem olyan tiszták, mint ahogy ők azt elgondolják. És Jézushoz jönnek ezek az emberek, bűnösök, ezeket fogadja magához, és akkor jönnek a farizeusok, az írástudók, és elhúzódnak Jézustól. Mert hát az mégsem illik, hogy valaki a bűnösök barátja legyen. És akkor mondja el Jézus ezt a példázatot ezeknek az embereknek többek között, mert több példát is mond, ez csak egy példája azoknak a példáknak, amit ezzel kapcsolatban az Úr Jézus elmondott. És amikor olvassuk ezt a példát, akkor az emberben fölmerül, vagy legalábbis bennem fölmerült az a gondolat, hogy milyen érzéketlenek is sokszor az emberek. Hogy milyen könnyedén tudunk másokat megítélni. Hogy mennyire szeretetlenül tudunk másokra figyelni, amikor azt látjuk, hogy ők mások vagy, mint mi vagyunk. Vagy talán úgy gondoljuk, hogy mi egy kicsit jobbak vagyunk őtőlük. Hogy milyen szomorú látni, ahogy az ember kirekeszti a másik embert, vagy nem törődik vele, vagy lenézi őket, mert nem olyan, mint ő. Emlékezzünk csak arra a két kis történetre, ami szintén megrázó, amikor Jézus elmondja a farizeus és a vámszedő imáját, és azt olvassuk azt ott, hogy a farizeus úgy imádkozik, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan. És ezt a szót annyira ismerjük, hogy olyan. És ebben benne van az a lenézés, ugye, jaj, hát azok olyanok. Múltkor valaki is mondta, hogy jaj, ez a család az olyan. És ebben benne volt minden, hogy ő hogy gondolkodik ezekről az emberekről. Hogy gondolkodnunk másokról is. Testvére, be kell vallani azt, hogy mindannyiunknak vannak előítéletei emberekről, mert ők olyanok. Sokszor nem tudjuk, hogy milyenek, de ők úgy tűnnek, úgy néznek ki, hogy ők olyanok. Vagy ma reggel említettem a Máténak a történetét, amikor Jézus bement ehhez a Mátéhoz, és a vacsora közben megérkezett az a nő, akit mindenki megvetett, és elkezdte megkenni az Úr Jézusnak a lábát, és magában úgy gondolkodott ez a farizeus, hogy ha ő tudná, ha ő gondolná, hogy ez milyen, hogy ki ő, hát akkor nem engedné. Ott is ugyanezt láthatjuk, hogy valaki, aki valamiért a másik embert elítéli, lenézi, és Jézus pedig mind a két esetben azt olvassuk, hogy ezeknek az embereknek, egy emberek mellé áll, és felemeli őket. Mondhatjuk azt, hogy feljebb emeli azoktól, akik ítéletet mondanak. És azt mondja, hogy igen, de hát ők mégiscsak jobbat tesznek. Emlékezzünk csak, amikor azt mondja erről a nőről, hogy barátom, én bejöttem hozzád, és te nem mostad meg a lábamat. Nem vállaltad, nem alázkodtál meg, és nem fogadtál úgy, ahogy egy vendéget szokás. Ő pedig mióta bejött, azóta könnyeivel áztatja és mossa a lábamat. Igen, valamit megtesz, ami tőle telt. Te pedig semmit is. Te vagy az, aki elítéled őt. És az Úr Jézus elmondja arról a vámszedőről, hogy az megigazulva ment haza, a másik pedig nem. Olyan könnyedén ítélünk. Jób történetében olvassuk azt, amikor Jób a nagy nyomorúságában, gyászában ül, betegséggel, fájdalommal telve, és jönnek az ő barátai, és olyan könnyedén ítélik meg, és vágják hozzá a fejéhez azokat a gondolatokat, amiről azt gondolják, hogy hát azért került ebbe a helyzetbe, mert biztos megérdemelte. Ó, hát hányszor tudunk így ítélni. És nem vesszük észre azt, hogy a mi ítéletünk az nem áll meg az Isten akarata szerint. Mert ő nem ítélni akar. Nézzük csak meg a történetet, és ugye itt láthatjuk azt, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Ha az Isten lelke vezérel bennünket, akkor ugyanúgy cselekszünk, mint az Atya. És ebben a történetben benne van az, hogy hogyan cselekszik az Atya. Várja haza a fiút. Azt a fiút, aki megérdemelné azt, hogy az Atya ne álljon mellé. Aki mindent elveszített, aki mindent eltékozolt, aki mindent elrontott. És mit látunk itt? Hogy az Atya nem ezt teszi. Olyan sokszor hallom emberektől azt, hogy én bátor vagyok, én megmondom az igazságot, én megmondom a másiknak azt, ami a szívemen van. Én nem akarok soha becsapni embereket, én keményen megmondom az igazságot. És én arra gondoltam, hogy azt gondolják ezek az emberek, hogy ők milyen bátrak, hogy ők megmerik mondani akárkinek a véleményüket. Én sokszor arra gondolok, hogy nem ahhoz kell bátorság, hogy az ember a másiknak odaszúrjon. Nem ahhoz kell bölcsesség, hogy másokat megítélgessünk, mert ez könnyű. Ez a legegyszerűbb, a másiknak odaszúrni, a másiknak elmondani a véleményünket. És ahhoz még ismeret sem kell, mert ezt látjuk a világban. Az a hívő ember, aki kimondja azt, hogy én megmondom azt, ami a szívemen van, és azt elmondom, azt gondolja, hogy ez az egyenesség. De, testvérek, ez a legegyszerűbb dolog. Kimondani azt, hogy miben tévedett a másik ember, és mi a hibája, azt nagyon könnyű megmondani. Ehhez nem kell bibliaismeret, ehhez nem kell gyülekezetbe járni, ehhez nem kell imádkozó léleknek lenni, mert azt megkapjuk sok helyről. Megkapjuk a munkahelyen, lehet, hogy csak úgy hátulról jönnek ezek a szavak. Elmondják, hogy milyenek vagyunk. Ezek a legegyszerűbb dolgok. Ezt megkaphatjuk. De a Szentírás arról beszél, hogy ahhoz kell igazán erő, hogy megbocsássak. Ahhoz kell igazán erő, hogy elhallgassak. Ahhoz kell igazán erő, hogy az ítélet helyett átöleljek, ítélet helyett megpróbáljam felemelni a másik embert. Hogy tudjak érte tenni valamit, úgy, mint az Atya tette. Igen, ahhoz kell erő. Igen, ahhoz kellett az apának erő, amikor látta jönni a fiát, akiről valószínű, hogy sok mindent tudott már, mert a hírek azért csak járnak. Aki imádkozott ezért a fiúért, és amikor látta ott letörten, emberileg lecsúszva jönni ezt a fiatal embert, és azt olvassuk, hogy elé szaladt, átölelte, megcsókolta. Miért nem azt mondta, hogy fiam, én mondtam. Ugye? Én megmondtam. Én megmondtam. Ahhoz kell erő. Héten szintén beszéltünk arról a történetről, vagy hallottunk igehirdetést az Allianz ima hét alatt, hogy a jó pásztor ott hagyta a 99-et, hogy elmenjen az egyetlen egyért. aki elveszett. És úgy belegondoltam ebbe a történetbe, hogy ugye mindig úgy szoktuk, hogy az elveszett jó. Hát hogy veszett el? Hát úgy, hogy ő ment el. Nem arról szól ez a történet, hogy valahol elveszítették, hanem ő volt az, aki elment. És aztán bajba került ugye a történet szerint, és ő megtalálta, és a vállára vette, és hazavitte, és ott hagyta. Hát ehhez kell bátorság. Igen, mert ez a szeretetből fakad, hogy ott hagyja a többit. Mert fáj neki az, hogy valaki ilyen helyzetbe kerül, mert fájt neki az, hogy ilyen nyomorúságos helyzetbe került az ő fia. És ez nem azt jelenti, hogy felmentjük azt, aki ilyet cselekszik. Jézus soha nem mentette fel az embereket csak úgy, ó, nem baj az, hanem ki akart emelni ebből a nyomorúságból. És az atya sem menti fel a fiút, és nem mondja azt, hogy ó, nem baj az, fiam, hát eltékozoltad, megtörténik az ilyesmi. Nem erről van szó, de nem is veti a szemére azt, amit tett, hanem tudja azt, hogy most nem arra van szüksége. Egy nyomorúságban lévő ember, valaki, aki mindenét elveszítette, aki a kétségbeesés szélére került, azt most átöleli, megcsókolja. Emlékezünk csak Jézusra ott a kereszten, amikor már fölfeszítették őt, és látja az ott lévő sokaságot. Látja azokat az arcokat, akik kimondták, hogy Barabást engedd el, akik kiáltozták, hogy feszíts meg, akik gúnyolták őt, hogy ha Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről. És Jézus mit mond? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy mit cselekszenek. Mert látják azt, hogy nem azért teszik ezt, mert tudják, hogy mit tesznek. Mert sokszor fogalmuk sincs, hogy mi az, amit kellene tenniük, vagy nem tudják felfogni, vagy nem értették még meg. És a kísértő, akinek az a célja, hogy mindenki elvesszen, olyan könnyedén tudja manipulálni az emberi szívet. Igen, nem tudják, mit cselekszenek. Az atya pedig átöleli, megcsókolja azt a fiút, aki lelkélyekben meg van törve, aki csalódott, nem csak az emberekben, nem csak abban az útban, amire elindult, hanem csalódott önmagában is. Ez az a fiú mindent elveszített. Én két gondolatot itt aláhúztam a Bibliámban. Ezt mondja az ige, hogy eltékozolt a vagyonát, és mindent elköltött. Amikor minden elveszett, amikor mindene, ami fontos volt, ami érték volt az életében, az eltűnt. Egy elveszett ember áll előttünk. Milyen az az ember, aki mindent elveszített? Mi a különbség mi közöttünk és Isten között? Mert ugye arról beszélünk, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok olyanok, mint Isten fiai. Mi mit látunk egy emberről, aki mindenét elveszített? Aki, mondhatjuk, hogy már egy kicsit ilyen kétesebb egzisztencia. Mi, amikor látunk ilyen embereket, vagy beszélgetünk ilyen emberekről, akkor szépen felsoroljuk azt, és elkezdjük nézni, hogy mi is juttatta őket ide. Azt mondjuk, hogy hát nem becsülte meg, amilyen volt. Nem tudott bánni azzal, amit kapott. nem kellett volna neki ilyen kicsapongó életet élni, akkor most nem lenne ilyen helyzetbe. És annyi ilyen szemrehányást tudunk mondani azokra, akik ilyen helyzetbe kerültünk, vagy kerültek. Mindig az a kérdésem, hogy mit segít az, hogyha a másik embert elítéljük? Hogy az atya miért nem vetette ennek a fiúnak a szemére mindazt, amit tett? Mert elmondhatta volna ott rögtön, hogy fiam, hát emlékezzél csak, hogy mit csináltál. És mondd csak el, hogy mik voltak azok a utak, vagy mik voltak azok az események, amik ide vezettek téged. És ezt mind a szemére vethette volna az atya, de nem tette. Miért nem? Segítség lett volna ez ennek a fiúnak? Hát nagyon jól tudta azt, hogy mi történt. Ugye amikor oda került, hogy már megelégedett volna a moslékkal, és még azt sem kapott, hát ott aztán már nagyon jól látta azt, hogy mi volt az, ami ide vezette. És az atya tudta, hogy neki nem arra van szüksége, hogy most ő is elmondja neki. Most ő is a szemére vesse a dolgokat, hogy még jobban megtörje, és még jobban a mélységbe taszítsa az ő fiát. Igen, ez nem segítség. Vannak dolgok, amiken már túl vagyunk. Hányszor van az, hogy az ember valamit elkövet, vagy valami történik vele, és el kell azon gondolkodni, amikor valamit elvesztett, hogy ha nem ezt csinálom, ha másképpen döntök egy-egy helyzetben, akkor talán máshogy történtek volna a dolgok. És hányszor történik az meg az emberrel, hogy ha valami nagy nehézség van az életében, éppen döntései miatt, akkor arra ébred, hogy talán ez álmából, hogy ó, hogy talán nem is történt meg. Talán jobb lett volna, ha nem így történnek a dolgok, de hát ezek a végeredményen nem segítenek. Amikor ott van a fájdalom, a tehetetlenség, most hogyan tovább? Ott van az önvád, ott vannak a mások által elmondott jó indulatból, vagy néha nem jó indulatból elmondott beszédek, amit meghallgatunk, a tanácsok, de amit elrontottunk, az odaveszett. Mondhatjuk ennek a fiatalembernek, hogy hát mindent elrontottál, de mit lehet tenni? Emlékezzünk csak az idős Nikodémusra, aki azt kérdezi, hogy visszamehetek az atyámnak, vagy az anyámnak méhébe. Hát vajon elrendezhetem-e ezeket a dolgokat? Nem. Nem tehetem meg. Nem lehet visszacsinálni, pedig sokszor az ember olyan szívesen visszacsinálná a dolgokat, amit elrontottunk. De ez nem segítség. Így eszembe jutott Jóba, hogy kit az előbb említettem, amikor ott ül a habuban, cserép darabokkal kapargatva a sebeit fájdalomtól, és közben azon gondolkodik, és hányszor átgondolja, hogy mi is történt azon a napon. Egy nap alatt mindenét elveszítette. És úgy benne van, hogy hányszor tekerünk bizonyos történeteket, vagy eseményeket a gondolatainkban, és elgondoljuk, hogy hogy is voltak ezek, hogy jött ez az én életemben, és Jób is annyiszor átgondolta azt, hogy hát reggel még fölkeltem, úgy indult a nap, ahogy eddig is indult, elmentem imádkozni, imádkoztam a gyerekeimért, hálát adtam azokért a dolgokért, amelyeket Isten nekem adott, megköszöntem neki, kértem, hogy még a gyerekeim nehogy valami bűnt kövessenek el, és ha elkövetnek is, imádkozott azért, hogy Isten bocsássa meg ezt, mint ahogy minden nap tette ezt. és csak jöttek az események. Megállíthatatlanul elvitték a juhait, az ökreit, eltűntek azok, amik fontosak voltak, aztán meghaltak a gyerekei, és ott gondolkodik, elveszítette az egészségét, és mindezt egyetlen egy nap alatt. Hányszor gondolhatta át? Annyi mindent elveszített. Vagy ott van a tékozló fiú, aki már ott a disznók vájújánál elkezdett gondolkodni, hogy miért is jutottam én oda, ó, milyen balgatag voltam, és most itt vagyok magányosan. Két ember, akinek látjuk azt az állapotát, ahova került. És hogyan ítéljük mi ezeket az embereket meg? Beszéltem arról a Jákob történetével kapcsolatban a héten, hogy mi lenne akkor, hogyha Jákob a mi gyülekezetünknek a tagja lenne. Ha az a Jákob, akit mi ismerünk a Szentírásból, tudjuk az ő minden hiányosságát, dolgait, aki itt ülne ma a gyülekezetben, hogyan tekintenénk mi rá? Ha tudnánk azokat az eseményeket, amelyek az ő életében történtek, mert látjuk a hibáit, látjuk a rossz döntéseit, hogyan néznénk rá? Hát én el se tudom képzelni, bevallom őszintén, hogy azokat az ítélő tekintetéket, hogy jaj, Jákob, mi történt a te lányoddal, ezzel a Dínával? Hogy került ő abba a társaságba? És a fiaid képesek voltak egy egész várost lemészárolni. És ugye, ő Istennek embere volt. És akkor még a többi eseményeket, jaj, eltűnt a fiad. Hát hova tűnt a fiad? És nem is gondolnánk, hogy az itt lévő fiaid adták el. Hát milyen ez a család? Ugye, rögtön ítélünk. És biztos vagyok benne, hogy olyan könnyű lenne megítélni Jákobot. És olyan könnyű megítélni, ahogy megítélték annak idején a barátai Jóbot, hogy hát biztos valami bűnt követtél el. Na ez a te büntetésednek a következménye. És olyan könnyű lenne elmenni a tékozló fiú mellett, mert csak azt látjuk, hogy itt van rongyosan, mocskosan, lecsúszott emberként, és mi olyan könnyedén ítéletet mondunk. Emlékezzünk csak Jézusnak arra a példázatára, amikor az irgalmas samaritánussal kapcsolatban azt említi, hogy ott van kifosztva egy ember, és jön a pap és a lévita, és olyan szépen kikerülik. Miért? Persze sok ilyen magyarázatot olvastam, mert sietett, mert dolga volt, mert éppen ilyen nap volt, vagy olyan nap volt. Nem tudom, hogy mi volt az oka, de az, hogy lát valaki az útszélen egy embert, és megítéli, és rögtön, hát biztos megérdemelte. Mint ahogy olyan sokszor, és ez olyan nyomorúságos dolog, amit itt szoktunk hallani, hogy valaki összeesik az úton, mert rosszul van. És elmegyünk mellette, hát biztos részeg. És ez nem egyszer megtörténik. Megítéljük az embert abból az állapotából, amiben éppen van. Hát az ember azt látja, ami a szeme előtt van. Isten pedig egészen más lát. És mit lát az Isten? Akkor, amikor Jóbra tekint, akkor, amikor a tékozló fiúra tekint, az, hogy látja azt a kísértétől meggyötört lelket, akinek minden fáj. Mert a tékozló fiút is a kísértő gyötörte meg. És Jóbot is a kísértő gyötörte meg. És ezt látja Látja azt az emberi lelket, és azt az emberi testet, amit a kísértő, a sátán, az ellenségünk képes az emberből csinálni, vagy emberből kihozni. Igen, ezt látja. És Isten, amikor látta így az embert, ezért küldte el a megváltót. Ezért küldte el őt, hogy kiemelje ebből. És azért olyan szép a fügefás történet, amikor azt olvassuk, hogy látja azt a fügefát, amelynek nincsen gyümölcse, amely már semmire nem jó, és talán, ha nem az atya lett volna, aki ezt látja, és nem a vincellél lett volna ott mellett, akkor talán mi azt mondtuk volna, hogy vágjuk ki, olyan könnyedén teszünk ilyet. De a vincellér azt mondja, hogy ó, hát hagyjunk még egy kis időt neki. Tegyünk meg mindent érte. Mondhatjuk azt, hogy öleljük át, csókoljuk meg, vegyük körül a szeretetünkkel, csak ennyi kéne, és nézzük meg, hogy mi történik vele. Hogy mi az oka, hogy nem terem gyümölcsöt. Most ne ezt forszírozzuk, mert lehet ezt forszírozni, és lehet az elrontott dolgokat elővenni, de ez nem segít. Vegyük elő, és nézzük meg, hogy mi az, amit tehetünk érte. És én arra gondoltam, hogy kik azok, akik mindent elveszítenek. Ki volt ez a tékozló fiú, és mi is az, amit mindent eltékozolt. Mi mindig arra gondolunk, és hát nem véletlenül, hogy a vagyont, és ez leginkább azért az anyagiakra gondolunk, hogy eltékozolta, de hát többről van itt szó. Nem az anyagi dolgok a legfontosabbak. Azokat is el lehet tékozolni, de mindazt, amit kaptunk Istentől. És testvérek, nem kell eljutni a disznók vájójáig, hogy mindent eltékozoljunk, ami jó és ami helyes. Mert tulajdonképpen honnan kezdődött az, hogy ő elveszített mindent? Nem ott a disznók vájójánál volt ez. Már akkor elveszített mindent, amikor megszakította az atyával a kapcsolatot. Már akkor elveszett volt, és szegény, és nyomorult, amikor először előjött benne az a gondolat, hogy miért kell nekem az atyának a dolgait cselekednem. Amikor először elkezdett kételkedni az Isten szeretetében és az ő jóságában. Jakab azt mondja az ő levelében, hogy a kívánság megfoganván bűn szül, a bűn pedig teljességre jutva halált szerez. Hát ennyi. Amikor megfogalmazódott, amikor először kimondtuk, vagy először megfogalmazódott bennünk a kétely az Isten hűségére, szeretetére, gondoskodására, igazságára nézve, akkor mindent elveszítettünk. Hogy aztán meddig jutunk el, hogy eljutunk-e a disznók vájójáig, vagy nem, az már teljesen mindegy, mert már mindent elveszítettünk. Akkor. És az Úr mit tett? Várta vissza. Azt a fiút, aki mindent eltékozolt, aki mindent elveszített, és ő magához ölelte, és visszaállította arra a helyre, ahonnan kiesett. Azok, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. És arra gondoltam, hogy Istennek a fiai vagyunk mi. Hogy vajon az az indulat van bennünk, ami az Úrban, vagy mi könnyebben, vagy könnyen tudunk ítélkezni. Képtelenek vagyunk a megbocsátásra, az irgalomra. Hát akkor nem vagyunk olyanok, mint ő. Azt mondja az Úr Jézus a jelenések könyvének a második fejezetében az efézusi gyülekezetnek, hogy az az én bajom veled, hogy az első szeretetedet elhagytad. Igen, azok, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Ha nem ítélkezünk, ha nem megítéljük a másik embert, hanem úgy, mint az atya, ki akarjuk őt emelni, akkor az Isten fiai vagyunk. Ha pedig könnyebben ítélkezünk, akkor mi is messze vagyunk az atyától, és mi is elveszett emberek vagyunk. Olyan jó lenne, ha úgy állnánk Isten előtt, hogy kérjük az ő kegyelmét. Kérjük azt, hogy őrizzen meg bennünket, hogyha tőle egy picit is eltávolodjunk. Mert ha elkezdünk kételkedni az ő hűségében, akkor mi is könnyedén mindent elveszíthetünk. És már azáltal kételkedünk, hogyha ítéletet mondunk a másik emberre. Igen, akkor mi is eljuthatunk a disznók vájújáig, de Isten nem ezt akarja, hanem azt, hogy hasonlóvá váljunk ő hozzá, hogy az az indulat legyen bennünk, ami abban az atyában volt, akiről Jézus beszél. Elé szaladt, átölelte, megcsókolta, és felemelte. Testvérek, tegyünk így. Ítéletet mondani lehet, hogy talán könnyebb. De segíteni valakinek, hogy a sátánnak vagy a kísértőnek a tőréből megszabaduljon, az sokkal nehezebb. De ha ezt választjuk, ezt az utat, akkor Isten meg fogja áldani életünket, és adja az Úr, hogy ez így legyen a mi életünkben is. Amen.